Előadónk 73 óta a piarista rend tagja, teológiából 2000-ben doktorált Lővenben, 1992 óta tanít az ókeresztény korral kapcsolatos tárgyakat, jelenleg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karán az ókeresztény egyháztörténeti tanszék és a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola egyháztörténelem tanszékének vezetője. Dr. Perendi László tanszékvezető úr előadása következik, az Eukarisztia az ókor egyházának életében. Parancsoljon, tanszékvezető úr!
Excellenciás püspök úr, főtisztelendő paptestvérek, kedves nővéreim, valamennyi kedves hallgatom. Ott folytatom, ahol rektor úr abba hagyta a korintusiaknál. Tudni, Kelemen pápa levele hozzájuk az első század végén az a legelső mű, amely eukarisztia szempontjából fontos. A rossz hírem az, hogy akkor is békétlenkedtek. Tehát igazából ugye a felkérést arra kaptam, hogy az ókorról beszéljek, hát ez 700 év lenne, én most 200-at egyből levágtam, tehát nagyszerűen Gergely pápáig szeretnék eljutni, és hát rengeteg kútfő, rengeteg forrásunk van erről, ezekből egy-egy színfoltot szeretnék felvillantani, talán tekinthetjük úgy, mintha egy gyönyörű gyémánt lenne, gyönyörűséges eukarisztia, egy magyar fordításban meg fog jelenni egyébként hamarosan egy könyv, abból merítettem sok mindent. Tehát az élet kívánta, hogy a különböző szerzők, ezek a forrásaink hogyan mutassák be az eukarisztiát, hogyan meríthet életet belőle az egyház. Ebben a levélben, ami első forrásunk, tehát a Róma püspöke arra törekszik, hogy helyreállítsa a békét a korintusi egyházban. Érzékeli, hogy a helyi megosztottság az világszerte súlyos következményekkel járhat az egyház számára. Tehát ezért is lép közbe. A következő forrásunk egy vértanú püspöktől származik, egyébként Kelemen is vértanú lett. Ignác Antiochia püspöke volt, aki hát fogságban írta a leveleit, és különböző kis-ázsiai egyházakhoz intézte ezeket. A püspöknek a szerepe kidomborodik sokszor ezekben az írásokban, és hát nagyon hitelessé teszi a mondani valóját, hogy ő maga is áldozattá válik. Az a püspök, aki Krisztus kereszt áldozatát újítja meg, rendszeresen a Szentmisében és a egyház egységét, a helyi egyház egységét ezzel is biztosítja, hát ő maga is tudatában van annak, hogy mártír lesz. A következő forrásunk az ő egyik tulajdonképpen barátjáról szól, Szent Polikárpról, aki fiatal emberként volt püspök, amikor Ignác ezeket a leveleket Rómába készülve, ugye a halálára készülve megírta, és hát évtizedekkel később, tehát valamikor a 160-as évek közepe vagy táján lehetett ez az esemény, vagy történhetett Polikárpnak a mártíriuma. Ez a mű is jól megvilágítja, hogy hogyan viszonyult az ókeresztény egyház Jézus szenvedéséhez és halálához, illetve annak az eukarisztiával való kapcsolatához. Sokrétűen mutatja be a keresztény vértanúság eszményét is. Hívvel rögzíti a szemtanúk beszámolóját Polikárp haláláról, de tudatosan Jézus szenvedésének és halálának evangéliumi elbeszéléséhez igazítja őket. Azzal, hogy Polikárp vértanúságának történetét urának és mesterének történetébe szövi bele az író, nagyon eleven és konkrét módon szemlélteti, mit is jelent Krisztust követni egészen a keresztig, és az ő tanítványának lenni. Jézus tanítványai a kereszt útját járják, és az ő testével és vérével táplálkoznak, abból meríthetnek erőt. A vértanú akta a hitéért mártíromságot vállaló, tanúságot tevő, ugye ez a szó ezt jelenti, példaképként mutatja be Polikárp püspököt. A következő forrásomnak a címe az, hogy tanítás, ugye görögül didaché, több forrásból állt össze ez a mű, és nem tudjuk a végső redaktornak a személyét. Olyan szempontból érdekes, hogy itt találkozunk az első olyan eukarisztikus imádsággal, amely mintaszöveg, semmi jele nincs annak, hogy kötelezően ezt kellett volna elmondani a celebránsnak. Tulajdonképpen időben egy kicsit visszaléphetünk, több évtizeden át keletkezhetett ez a mű, némelyek szerint már az első század vége fele. Minden esetre a végső formája a második század elején rögzült. A következő forrásunk Szent Justinosz, aki bizonyos szempontból szintén elsőnek tekinthető, olyan tekintetben, hogy ő az, aki először leírja, hogy Róma városában hogyan ünnepelték az eukarisztiát, ki hogyan végezte, kinek mi volt a feladata, a ott elnöklő személynek, a diakónusoknak, és hogy felolvastak az apostolok visszaemlékezéseiből, proféták könyveiből, ezekről értesülhetünk ebből a beszámolóból. Ez egy apologetikai mű, ugye az első apologiája, ez 155 környékén keletkezhetett. Nagyon keveset nyilatkoztak meg a korai egyháznak a képviselői arról, hogy mi zajlik az eukarisztikus szertartásban, hiszen tulajdonképpen a katekumenokat is csak már akkor részesítették részletesebb tanítással az eukarisztiáról, amikor már frissen megkeresztelkedtek, ezek lesznek az úgynevezett müsztagógikus katekézisek. Részben védekezésül is írja le Justinosz ezeket az eseményeket, hogy mi zajlik ott, hogy ne terjedjenek tovább azok a rágalmak, hogy a keresztények a zárt körű összejöveteléken milyen bűnös dolgokat művelnek. A következő szerzőn Kis-Ázsiából származik, de Galliában élt Szent Irénausz, valamikor a 180-as, 190-es években írta meg a nagy művét az összes eretnekség ellen, 5 könyvből áll, és fennmaradt tőle egy rövidebb mű is arról, hogy hogyan adja tovább az egyház a megkeresztelendőknek a tanítást. Ugye ebben az időszakban már az úgynevezett gnosztikus eretnekség elég erős volt, és ezzel is harcolnia kellett, akik ugye azt állították, hogy az anyagvilág az rossz. Na most ebből következett, hogy tulajdonképpen a eukarisztiának sincs sok értelme ebben a gnosztikus felfogásban, hiszen mindenképpen valamilyen anyagi összetevője van a szentségeknek. Velük szemben megerősíti Irénausz, hogy az anyagi világ alapvetően jó, és azt, hogy az új szövetség egységet alkot mindazzal, ami előtte történt, és hogy mindenki, aki hisz, remélheti a feltámadást. A lélek ereje úgy alakítja át a látható világnak az elemeit, hogy Isten lakást vehet bennük, sőt azonosulhat velük. Aki veszi az eukarisztiát, tanítja Irénausz, részesül ebből a megváltó folyamatból, és az fokozatosan átformálja őt. Az eukarisztia annak konkrét jele, hogy Isten üdvözítő kegyelme működik a szívünkben és a világban. Isten felé tartó, fáradtságos utunkon táplál. Kijelöli az utat, amely járnunk kell, és Jézus életében, halálában és feltámadásában követhető mintát ad nekünk. Irénausz szerint tehát az eukarisztia teremtésünk, megváltásunk és megszentelődésünk misztériumainak az összefoglalása. Következő szerzőm Alexandriában tevékenykedett, Kelemen, ő is talán Kis-Ázsiából származott, 190 körül Alexandriában részt vállalt a katekumenok oktatásából, és arra törekedett, hogy összehangolja a keresztény és a hellén műveltséget, a hellén tanítást. Lojális maradt az apostoli hagyományhoz, de sokszor olyan kérdéseket vetett föl, olyan utakon járt, amelyek a későbbi teológusok számára is újabb kérdéseket vethettek föl, és megoldandó problémákat jelentettek. Ugye a gnosztikusok, szintén velük, ő is velük küszködik, azt állították, hogy a tudás az, ami üdvözít. Ugyanakkor Kelemen kiemelte, hogy van hiteles keresztény gnózis is, hogy feladatunk az, hogy reflektáljunk a hitünkre, hogy ne csak felmondjuk, azt, amit megtanultunk a keresztség előtt, hanem valóban értelmünk hódolatát is csatoljuk az eukarisztiához. Erős, komoly szentségi realizmus érvényesül az ő tanításában az eukarisztiáról. Igen, a következő szerzőn pedig Kartágói Tertullianus, aki második század végén, harmadik század elején alkotott. Tulajdonképpen ő teremtette meg a latin nyelvű keresztény irodalmat. A hit védelmében dolgozta ki az Úr vacsorájáról szóló tanítását a gnosztikus és a doketista eretnekség támadásaival szemben. Ezek részben átfették egymást, ezek az eretnekségek. A dokéták azt állították, hogy Krisztusnak nem volt valóságos emberi teste, hanem csak valamiféle látszólagos szellemi teste. Ebből aztán nyilván következményeket vontak le az eukarisztia értékével kapcsolatban is. Tertullianus hangsúlyozza, hogy valóságos lelki áldozat és valóságos jelenlét az, ami megnyilvánul az eukarisztiában. Aztán megint van egy anonim művünk, a Tradíció Apostolika, amelyet kötnek egy bizonyos Hippolytus nevű szerzőhöz, de itt egy hosszadalmasabb folyamat végeredményes tulajdonképpen, amelyben a különböző cselekményeket írja le, többek között az eukarisztikus istentiszteletet is a harmadik század elején ez a szerző. Nagyon sokat merítettek az újkori liturgikus mozgalmak is ebből a műből, illetve az egyház liturgiának a megújításában a II. Vatikáni zsinat után nagyon fontos forrásnak bizonyult ez a mű. Origenész a következő szerzőnk, aki szintén Alexandriában tevékenykedett. Ő ugyan nem rendelkezett a valóságos jelenlét tanának kifejtésére megfelelő terminológiával, de mégis nagyon intuitív módon tudta megragadni a misztériumnak a sok rétűségét. Allegorikus módszerének az oltári szentsége való alkalmazásával szoros kapcsolatba tudta hozni az eukarisztikus lakomát, a hívek közösségének szentségét és az ige központi szerepét az Isten felé vándorló közösségben. Azzal, hogy súlyt helyez az eukarisztiában részesülők szándékának tisztaságára, kiemeli a hívek szerepét, akik a felebarát szeretetében megnyilvánuló Isten szeretetükkel építik Isten országát. Szent Ciprián kartágói püspöknek van egy levele, 253 környékéről, 63. számú levél. Ez egy elég hosszú mű, amely kifejezetten az eukarisztiával foglalkozik. Bizonyos körök úgy vélték, hogy szükségtelen a bor az eukarisztia megünnepléséhez. Ezt nyilvánvalóan levezeti különböző bibliai forrásokból, hogy ez képtelen állítás. Hangsúlyozza, hogy tulajdonképpen a víznek és a bornak az elegyítése is olyan szimbólum, amely utal arra, hogy Jézus magára vette a mi gyarló emberségünket, és ő is az egység szentségeként mutatja be az eukarisztiát, amely a hívek közösségének a javát szolgálja. Még a bor és a víz keveredése olyan szempontból is fontos szimbólum számára, hogy emberségünk jelképesen egyesül Krisztuséval, hogy önfelajánlása a miénk is lehessen, a mi önfelajánlásunk pedig az övé. Ez a szoros egység Krisztus és a hívő ember között, ez központi jelentőségű az egyház életében és küldetésében, mondja Ciprianus. Szent Atanáz tehát kellett szenvednie az ariánus mozgalmak miatt, sokszor küldték számüzetésbe, 373-ig élt egyébként, és ennek ellenére, hogy nagyon zaklatottak voltak az életkörülményei, minden tőle telhetőt megtett, hogy a tanítás tisztaságával és a pontos szakszavak, terminusok használatával elhárítsa az ariánus veszélyt. Úgy gondolkodott, hogy ha a keresztények az igét, Isten igét nem Istennek, hanem csak minden teremtmények legnagyobbikának tekintenék, ahogyan az ariánusok tettek, akkor a testélet igen nem lehetne az ember átistenülésének hatékony eszköze. Ez egy központi gondolat számára. Ajándékba kapja az eukarisztia révén azt a lehetőséget az ember, hogy átjárja a logosznak, az Isten igéjének az isteni lényege is és ereje. Ez a szilárd meggyőződése késztette arra, hogy segítse az egyház kialakuló Szent Háromság tanának és krisztológiájának alapját képező szóhasználat megalkotását. Az eukarisztiáról szóló tanítása ebből az átfogó teológiai szemléletéből fakad, tehát szorosan kapcsolódik a Szent Háromság tanához és a Krisztusról való tanításához. És olyan eszköz kínál, amellyel Isten átistenítő kegyelme, Isten igéjének átistenítő kegyelme megérinti az embereket a történelem folyamán. Hangsúlyozza, hogy amikor jelen vannak az eukarisztikus lakomán a hívők, Krisztus teste és vére szellemi táplálékát veszik magukhoz. Így Istent fogadják be az életükbe, és végbe mehet bennük az említett folyamata az átistenülésnek. Következő szerzőnk szintén püspök, Jeruzsálem püspöke, Kürillosz. Ahogyan említettem, az eukarisztiáról jó részt a keresség után adott részletesebb tanítást az egyház. Hát nagyon kevés ilyen katekézis maradt fönn. Az ő művei között szerencsére megmaradt a negyedik és öt müsztagógikus katekézis maradt fönn, amelyben részletesen szól a frissen megkeresztelteknek, az egyház új veteményeinek, ugye a neofitáknak az eukarisztiáról. Ő számára is fontos volt az ariánus ellenes meggyőződés, és hogy rendíthetetlenül törekedett védeni ugye az Isten igéjének az isteni mi voltát. Tehát beavató szentségként mutatja az eukarisztiát, amelyel a hívők teljesen bekapcsolódnak az egyház életébe, és kedvenc kifejezések Krisztus hordozókká, illetve az isteni természet részeseivé válnak. Határozottan fejezi ki Jézus testének és vérének valóságos jelenlétébe vetett hitét. Szerinte a kenyér és a bor a Szentlélek lehívása, ugye, és az oltári szentség alapításának szavai után végbe menő benső átalakulás előképe. Miután megtörtént az átváltoztatás, e színek már nem közönséges kenyér és bor, hanem teljességgel Krisztus teste és vére. Ez a rejtett változás jelenti az eukarisztikus liturgia lényegét, és a legfőbb oka annak, hogy Cyril vértelen istentiszteletként, ez is kedvenc kifejezése, és lelki áldozatként írja le az eukarisztikus liturgiát. Eukarisztiáról szóló tanítása a Szentírásból és a Jeruzsálemi Egyházban nemzedékről nemzedékre szálló liturgikus gyakorlatának hagyományából nőtt ki, és nagy hatással volt a úgynevezett Jakab liturgia révén a liturgia fejlődésére is. A következő szerzőnk Galliai, Szent Hilárius, akit a Nyugat Atanázának is hívtak, mert ő is sokat harcolt az arianizmussal, rendíthetetlenül védelmezte a níceai hitnek a tanait, ezért őt is számüzetésbe küldték, és őt keletre száműzte a császár, és ott ismerkedett meg ennek a problémakörnek a teljes bonyolultságával, amely hát ott a görög világban a lélek, vagy a, hát igen, az ige és később a lélek istensége kapcsán is fölmerült. Levelein és vita iratain keresztül hozzájárult ahhoz, hogy meg lehetett akadályozni az arianizmus terjedését a latin nyelvet beszélő nyugaton. Az eukarisztia szerinte központi jelentőségű a níceai hit és a vallásgyakorlat szempontjából is. A IV. Századi latin írók többségével együtt ő határozottan állítja, hogy Jézus teste és vére valóságosan jelen van az eukarisztiában, és hogy általa a hívők közössége a feltámadt Úr megdicsőült emberségével találkozik. Jézus fizikai megdicsőült jelenléte az Eukarisztiában képezte az egyik alapot, amelyből kiindulva az Isten és az emberi természet kapcsolatának miben léte és az Atya és Fiú egy lényegűsége mellett érvelt. A következő szerzőnk Szent Ambrus, Milánó püspöke, 397-ben hunyt el. Ő kiváló lelki pásztor volt, és tulajdonképpen az volt mindig elméleti kérdések megoldásában is a véleménye, hogy a hívőknek a java, a helyi közösségnek a üdvössége az, ami a legfontosabb. A hit misztériumaira kívánta tanítani népét, hogy szívüket megnyerje az Úrnak. Az eukarisztiáról szóló tanításán érezhető, hogy mélységes, azon is érezhető, hogy mélységes lelkipásztori törődéssel fordult híveihez, megvallja hitét abban, hogy Isten a pap átváltoztató szavai által Krisztus testévé és vérévé változtatja a kenyeret és a bort. Valóságos lelki áldozatnak, a vértelen Isten tisztelet cselekményének tekinti az eukarisztiát, amely kézzelfoghatóvá teszi a hívő közösség számára Krisztus húsvéti misztériumát. Ebben az áldozatban Krisztus önmagát ajánlja föl az Atyának az emberiségért, áthidalva az ember és az Isten közt tátongó végtelen szakadékot. Amikor a hívők Krisztus testét és vérét eszik és isszák, bocsánatot nyernek és megkapják az isteni kegyelem gyümölcseit. Lelki lakomaként említi az eukarisztiát, a hitbéli útjukon segíti a hívőket lelki táplálékkal. Az oltári szentségről szóló szentbeszéde és katekézisei a níciai ortodoxia alapvető tanait erősítik meg, és a híveket a hívő keresztény szolgálat biztos gyakorlatias útján vezetik. Ő is kiemeli azt, hogy a kereszténynek a karitatív munkája és az ember szeretetnek a gyakorlás is az eukarisztiából kell, hogy forrásozzék. Szent Vazul, főleg a 370-es években alkotott, ugye nagy szent vazúként szoktuk említeni, nagyon nehéz történelmi körülmények között vezette a kis-ázsiai Cézárea egyházát. Aszkéta volt, teológus, szónok, kiváló lelkipásztor, és védte nagyon a níciai ortodoxiát. Beszédei különösen arról nevezetesek, hogy hallgatói szívére és meggyőződésére ható szónoki eszközöket alkalmazott, értekezéseiben pedig olyan megkülönböztetéseket, tehát finom filozófiai distinkciókat, teológiai fogalom meghatározásokat, amelyek révén olvasói jobban megérthették az elfogadott tanítást, és még világosabbá válhatott az egyház teológiai hagyománya. Az eukarisztiáról szóló tanítása új platonikus szemléletéből és azon aszketikus eszmény iránti elkötelezettségéből fakadt, hogy a léleknek meg kell szabadulni a test rossz hajlamaitól. Hangsúlyozza a keresztény közösségben betöltött központi szerepét, és buzdítja a híveket arra, hogy megfelelő lelkülettel közeledjenek az Úr asztalához, és gyakori áldozásra biztatott. Hitt a valóságos jelenlétben, és az eukarisztiában látta azt az eszközt, amely által a keresztények hozzájuthatnak a szükséges táplálékhoz. Hogy Isten és a többi ember szeretet szolgálatában, ezt ő is kiemeli, egészen Krisztus követésére szentelhessék magukat. Az ő barátja, Nazianzuszi Szent Gergely kibontakoztatja Vazónak a gondolatait, részben szentháromságtani, részben krisztológiai téren, kibontja a Szentlélek isteni természetéről szóló tanítást, olyan krisztológiát tesz magáivá, amely egy újabb eretnek mozgalommal, az apollinarizmussal szemben hangsúlyozza, hogy Krisztus magára vette a teljes emberségünket, és azt meg is váltotta. Noha nem találunk rendszeres tanításnál az eukarisztiáról, mégis nagyon sokat lehet tanulni más témák kapcsán az ő tanításából. Nüsszei Gergely ugye Vazulnak az öccse volt, és ő is kiváló szónok volt, és nagy misztikus. az eukarisztiáról szóló tanítása misztikus látomásának szerves részét alkotta. Az eukarisztia révén az Isten képére teremtett, hangsúlyozza, de a bűn és halál pusztításával terhelt ember mély személyes közösséget alakíthat ki Krisztus testével és vérével. A hívők e kapcsolat által hozzájutnak a bűn és a halál ellenszeréhez, és végigjárják az átistenülés folyamatát. Gergely szerint ez a folyamat Krisztus húsvéti misztériumának a lényege. Annak ígérete, hogy megtisztítja őket a földi dolgokhoz való ragaszkodástól, teljes ragyogásában állítja helyre bennünk Isten képiségüket, és megadja nekik a boldog színelátás előízét. Ezekkel a témákkal nagyon gazdagon foglalkozik számos művében. Aranyszájú Szent Jánost kell megemlítenünk, aki kiváló igehirdető és hitszónok volt, a hagyományos ortodoxia alapján állt, és az eukarisztiáról szóló tanítása ennek a teológiai örökségnek fontos részét képezi, és nagyban hozzájárult az egyház oltári szentségről vallott felfogásához. Szent Jeromost is megemlíthetjük, hát ő, mint a Szentírás szövegének fordítója, illetve hát a régi szövegnek a korrektora ismert talán jobban, de ő is kifejti számos művében, hogy a valóságos jelenlét az egyház hitéhez tartozik, és az eukarisztikus lakoma valódi áldozatnak számít. Ágostont is természetesen meg kell említenünk, hát ő gigantikus életművet hagyott maga után. Ő is egyfajta szintézist igyekezett megteremteni az új platonizmus és a keresztény gondolkodás között, és igen nagy hatást gyakorolt a nyugati civilizációra. Olyan bátor és kísérletező gondolkodó volt, aki hagyta, hogy Isten utáni szüntelen sóvárgása vezesse őt a dolgok értelmének a keresésében. Az igazságot kereste, legyen az bárhol is, a teremtésben, a szentírásban, a történelem eseményeiben, önmagában, lelkeményén, a többi emberben és az egyházban. Szerinte Isten hangja mindenütt hallható lenne, ha az ember rászánna az időt, hogy kitárja a szívét Krisztusnak, aki kínatkoztatta magát, kínatkoztatta magáról, hogy ő az út, az igazság és az élet. Az eukarisztiáról szóló tanításában a latin patristikus gondolkodás legjava jelenik meg. Allegorikus magyarázatokban bővelkedő gondolkodás módjának megfelelően áldozati lakoma kontextusában igazolja Krisztus valóságos jelenlétét az eukarisztikus színekben. Eközben a jelentés különböző szintjeivel segíti elő a behatolást a rituális cselekmény misztériumába, hogy a lélek egyesítő ereje az atya imádásában gyűjthesse egybe Krisztus testének tagjait. Szerinte az eukarisztia az ószövetségi proféciák beteljesülése és az új teremtés szentsége. Étel a léleknek, táplálék a zarándoknak, a mennyei lakoma előíze. Nagy Szent Leó pápával és Nagy Szent Gergellyel fogom zárni ezt a rövid áttekintést. Szintén nagyon nehéz történelmi körülmények között élt Leó, az igaz hit őreként, a nyugati kultúra, civilizáció megmentőjeként szokták említeni. Ezeket az elismerő címeket elsősorban azért kapta, mert politikai téren rendkívüli teljesítményt nyújtott, teológiájával pedig hozzájárult ahhoz, hogy az egyház jobban értse az Istenember Krisztus misztériumát. Leó, aki rendkívül békétlen időkben vezette a római egyházat, határozott egyházfő, józan ítélő képességű teológus és kitűnő igehirdető volt. Sokoldalú tehetségét nem csak a római egyház, hanem a teljes egyház szolgálta állította. Ragyogó teológiájának és tekintélye megfontolt gyakorlásának nem kis elismerése, hogy amikor a kalkedóni zsinat résztvevői meghallgatták az ember és Isten Krisztus közti kapcsolatról szóló híres levelét, ezt mondták, Péter szólt Leó által. Eukarisztiáról szóló tanítása a Szentírás és a keresztény istentisztelet tanúságára támaszkodik. Megerősíti, hogy Krisztus valóságosan jelen van az átváltoztatott színekben, és rámutat az oltári szentség erkölcsi, spirituális, sőt misztikus dimenzióira. Leó az eukarisztia révén száll szembe, arról szóló tanításával száll szembe, az eretnekségek veszélyeivel, különösen az akkor feltűnt monofizitizmusnak a fenyegetésével. Arra buzdítja a híveit, hogy gondolkodjanak fegyelmezetten, és ne engedjenek a Jézus teljes emberségét kétségbe vonó, vagy a két természete közé éket verő szellemi restségnek. Ebben látta a monofizitizmusnak a lényegét. Azt is tanítja, hogy akik méltó módon veszik az eukarisztiát, azzá válnak, amit magukhoz vesznek. Végül, tehát Nagyszent Gergellyel fejezem be az előadásomat, ő 604-ben hunyt el, egyfajta szellemi és politikai űrt töltött be Rómában. Lerakta a középkori katolicizmus meghatározó fejlődésnek az alapjait. Habár nem volt elméleti gondolkodó, és nem járult hozzá a latin teológia fejlődéséhez úgy, mint Ágoston és a többi nagy latin egyházatya, lelkipásztori és egyház szervezői fogékonyságának köszönhetően, tehetségének köszönhetően olyan intézményi szerkezetet alakított ki, amely segítette az egyházat az előtte álló viharos évszázadokban. Ágostonnak a lelkületét hordozta, és átültette a gyakorlatba mestere tanításait. Főművei az egyház lelkipásztori és erkölcsi feladatait tartották szem előtt, és a hívőket a közvetítő, a főpap és az üdvözítő áldozat Jézus Krisztus által az Istennel való mélyebb kapcsolatra kívánták elvezetni. A középkori pápák gondolkodását nem kis mértékben alakította a pápaságról való felfogása, az eukarisztiáról szóló tanítása pedig, miközben hangsúlyozza a valóságos jelenlétet, a Szentmise áldozat és közbenjáró dimenzióira fordítja figyelmünket. Az eukarisztia Krisztus golgotai áldozatának misztikus megjelenítése olyan önfeláldozó tett, amely Krisztus az egyetlen igazi közvetítő közbejárására helyreállítja az ember helyes kapcsolatát Istennel, harmonikus kapcsolatát. Gergely szerint az eukarisztia gyümölcsei valamennyi hívő lelki és időleges javát is szolgálják, az élőkét és a holtaként egyaránt. Arra biztatja a hívőket, hogy ápoljanak magukban mélységes hódolatot a Szent Mise, mint szent áldozat iránt. Az eukarisztikus ünneplés dimenziójának hangsúlyozása az elkövetkező évszázadokban nagy hatást gyakorolt az egyház liturgiájára. Igyekeztem tehát néhány rövid szóval jellemezni ezeket a forrásainkat. Remélem, hogy kedvet is kaptak a tisztelt hallgatók, hanem azt a könyvet is elolvassák, mert magyarul hamarosan meg fog jelenni ebben a témakörben. A gyönyörűséges eukarisztia, ez lett a címe, gyönyörűséges eukarisztia. Köszönöm a figyelmet még egyszer.